16. fejezet. Mi történt Don Quixote-val s egy értelmes lamancsai lovaggal? Don Quixote, mint már említettük, vígan, elégedetten és büszkén folytatta útját, mert a kivívott diadal után kora és kerekvilág legderekabb kóbor lovagjának képzelte magát. Már ezentúl, akármilyen kalandba bocsátkozzék is, valamennyiben győztes marad, föl se vette többé a bűbájosságot és a varázslókat, eszébe se jutott az a töménytelen sok botütés, amit kalandozása során rásóztak, sem az a kőzápor, mely fél fogsorát kiverte, sem a gályarabok háládatlansága, sem a jungasziak vakmerősége és husángolása. Szóval, azt mondta magában, ha szerint tudná ejteni, hogy valami úton-módon feloldhatná a varázs alól imádott Dulcineáját, nem irigyelné a legnagyobb szerencsét sem, melyben a múlt századok akármelyik híres kóborlovagja részesült, vagy részesülhetett. Még egyre ez a képzelődés foglalkoztatta, mikor Sancho egyszer így szólt hozzá. Nem csodálatra méltó-e, uram, hogy az én eszembe még most is minduntalan az én Tom és Cecil komám rettenetes és iszonyatos orra jár. S te csak ugyanazt hiszed, Sancho, hogy a tükrök lovagja a Bacaleus Carrasco volt, fegyvernöke meg a te Tom és Cecil komád? Kérdezte Don Quixote. Magam sem tudom, mit feleljek, válaszolt Sancho, de annyi szent, hogy amit házam népéről, feleségemről, cselédeimről mondott, mind arról tanúskodott, hogy ezt senki más nem mondhatja, csak ő, és egész arca, nagy óra kivételével szakasztott a Tom és Cecilé volt. Ami ennek akárhányszor láttam falunkban, hiszen csak egy fal választja el házamtól, de a hang is egészen az ő hangja volt. Beszéljünk okosan, Sancho, felelt Don Quixote. Jer ide! Ugyan miként eshetett volna meg, hogy a Bacaleus Sanson Carrasco kóborlovagá öltözzék, védő és támadó fegyverekkel lássa el magát, és viadalra keljen velem? Avagy ellensége voltam én valaha? Szolgáltattam-e okot arra bármikor, hogy haragosom legyen? Vetélytársa vagyok-e én, avagy fegyverviselő férfiú-e ő, hogy talán irigyelje fegyverrel kivívott dicsőségemet, híremet? De mit mondjunk hát arról, uram, vetette ellen Sancho, hogy az a lovag, már bárki volt is, olyan nagyon hasonlított a babéros Carrascohoz, fegyverhordozója pedig az én Tom és Cecil komámhoz. És hogy ez boszorkányság, amint kegyelmed állítja, nincs a világon másik két ember, akikhez szintén hasonlíthattak volna. Ez mind az engem üldöző, rossz akaratú varázslók csalfasága és ármányossága, mondta Don Quixote. Látták, hogy ebben a párbajban én leszek a győztes, úgy intézték, hogy a legyőzött lovag az én Bacaleus barátom képét viselje, és barátságom vesse magát kardom éle és kardom szigorúsága közé, mérsékelje szívem méltó haragját, s eképpen megmeneküljön a haláltól, holott csalfán és ármányosan az életemre tört. Ennek bizonyságára magad tudod, ó Sancho, saját tapasztalatodból, hogy ez nem áltat és nem hazudtolható meg, míg könnyen változtatja el a varázslók az arcokat. A szépet rúttá, a rútat szépé teszik, hiszen alig egy-két napja tulajdon szemeddel láttad a páratlan Dulcinea a szépségét és bájait, a magok természetes és egész teljességükben. Viszont én csak egy aljas rút, panasz dajnát láttam. A szeme csipás volt, a szája pedig fokhagymaszagú. S ha már ez az átkozott varázsló elég vakmerő volt, hogy így elváltoztassa, nincs abban semmi különös, ha ugyanezt cselekedte Sanson Carrasco és a tekomát képével, hogy kiragadja markomból a győzelem dicsőségét. De akármint van is, nekem megvan az a vigasztalásom, hogy bármilyen alakot öltött, mégiscsak én diadalmaskodtam ellenségemen. Isten tudja, mi az igaz, válaszolt Sancho, s mivel tudja, hogy Dulcinea átváltozása, az ő csalafinta ármánykodásának műve, urának agyréme nem nyugtatta meg, most azonban nem mert feleselni vele, nehogy valami kitudódjon, és kisüljön a turpisság. Ez a beszélgetés folyt közöttük, midőn egy ember érte utol őket. Ugyanazon az úton jött nyomukban egy igen szép, almás szürke kancán. Finom, zöld posztóköpenyt viselt, barna bársony szegéllyel, fején pedig ugyanolyan színű bársony süveget. Lova szerszámja is zöld és barna színű volt, mintha lovagi tornára szánták volna. Arannyal és zölddel vegyes széles kard övéről, görbe mór kard függött alá, s bakancsa éppen olyan volt, mint kardöve. Nem aranyozott, hanem zöld zománccal befuttatott sarkantyút viselt, oly tündöklően fényesett, hogy öltözetével összhangban jobban mutatott, mintha színaranyból készült volna. Mikor az utas melléjük érkezett, udvariasan köszöntötte őket, s azután, megsarkantyúzva kancáját, tovább ügetett. Don Quixote azonban így szólt hozzá. Lovag úr, ha kegyelmednek egy az útja, milyen kell, s nem éppen sietős, igen nagy hálára kötelezne, ha hozzánk csatlakoznék. Az igazat megvalva, válaszolta lovas, nem siettem volna annyira, ha nem tartanék attól, hogy kancám közelsége kegyelmed lovát nyugtalanítani fogja. Bátran visszaránthatja kegyelmed nagyon bátran kancája zabláját, szólalt meg e szavakra Sancho. A mi lovunk olyan szelíd jámbor állat, hogy párját ritkítja a világon. Ilyen esetekben sohasem követett el semmi illetlenséget, s amikor egyszer mégis megfeledkezett magáról, gazdámmal együtt hétszeresen megadtuk az árát. Azért én is azt mondom, ha kegyelmednek kedve tartja, bízvást meg is állhat, mert ha tányéron hoznák is ide azt a másikat, bizony mondom, a mi lovunk még a fülét se billenteni. Az utas megrántotta a kantárszárat, s csodálkozva nézett Don Quixote alakjára és arcára. Ennek most nem volt sisak a fején, mint hogy Sancho tarisznya helyett a nyerge kápájára akasztotta. S ha a zöld lovag is nagyon nézte Don Quixotét, a búsképű még jobban nézte a zöld lovagot, és igen jeles férfiúnak vélte. Mint egy 50 éves lehetett, haja ritka, orra hajlott, s tekintete félig vidám, félig komoly, szóval öltözete és egész alakja arról tett tanúságot, hogy nem közönséges ember. A zöld lovag viszont azt gondolta, hogy ilyen külsejű embert, mint Don Quixote, még soha életében nem látott. Bámulta hosszú nyakát, magas termetét, arca soványságát és sápadtságát, fegyverzetét, egész külsejét és magatartását, ilyen alakot, ilyen figurát régtől fogva nem láttak ezen a vidéken. Don Quixote észrevette, mély nagy figyelemmel nézi őt az idegen, s kiolvasta meglepetéséből titkos óhaját is. S ami udvarias és szíves volt, hogy másoknak örömet szerezzen, most sem várta be a kérdést, hanem maga kezdeményezett, és így szólt hozzá. Nem lep meg, hogy kegyelmed annyira megcsodálja alakomat, hiszen annyira újszerű és oly eltérő a mindennap láthatótól. Azonban kegyelmed csodálkozása rögtön alább hagy, ha kimondom, amint ki is mondom, olyan lovag vagyok, akiről a nép meséli, hogy kalandokat keres. Szülőföldemről eltávoztam, vagyonomat elzálogosítottam, kényelmemről lemondtam, s a szerencse karjai közé vetettem magamat, hogy vigyen, amerre néki tetszik. Fel akartam támasztani halottaiból a már enyészetnek induló kóbor lovagrendet, s immár jó ideje bukdácsolva, bukva, elterülve, majd megint fölemelkedve, vágyaim nagy részét elértem, mert özvegyeket segítettem, szűzeket gyámolítottam, s hitveseknek, árváknak és csecsemőknek mentésére siettem, ami a kóbor lovagoknak sajátos és természetes kötelessége. S így jeles, számos és keresztény hőstetteimért kiérdemeltem, hogy kinyomtatva a világ majd minden nemzeténél kézről kézre járjak. Történetem 30 000 példányban jelent meg, s van rá kilátás, hogy még 30 000 példányban kinyomassék, ha Isten is úgy akarja. Szóval, hogy rövidre egybefoglaljam, vagy egy szóval is kimondjam, én Don Quixote de la Mancha vagyok, más néven a búsképű lovag. S bár igaz, hogy nem illik az embernek maga magát dicsérni, nekem néha meg kell tennem, amikor nincs körülöttem más, aki dicsérjen. Eképp hát, nemes uram, nem csodálkozhat ezentúl oly szer fölött, sem e lovon, sem e dárdán, sem e pajzson, sem a fegyverhordozón, sem egész fegyverzetemen, sem arcom, sárgaságám, sem ösztövér, soványságomon, ha már tudja, ki vagyok én, s minő tisztséget viselek. E szavak után Don Quixote elhallgatott. A zöldruhás pedig, amiként feleletének késedelméből kitűnt, maga sem volt tisztában, mit válaszoljon. Jó sok idő múlva azonban végtére így szólott. Meglepetésemből igen jól eltalálta szívem óhajtását lovag úr. Azonban érdeklődésemet mégsem elégítette ki, hiába mondotta nekem kegyelmed, ha megtudom, kicsoda, nem fogok csodálkozni, éppen fordítva. Mióta tudom, még inkább ámulok, bámulok, még inkább csodálkozom. Hogyan lehetséges, hogy a világon még manapság is vannak kóborlovagok, s igaz lovagtettekről szóló, nyomtatásban megjelent történetek? Nem tudom elképzelni, hogy még ma is akad a földön olyan, aki özvegyeket gyámolít, szűzeket védelmez, asszonyoknak hódol, árvákon segít. El nem hinném, ha kegyelmedet valóban két szememmel nem látnám. Legyen hála az égnek, hogy a kegyelmed valóban véghez vitt hőstetteiről szóló, kinyomtatott történet feledésbe merítette azt a számtalan, költött kóborlovag regényt, melyekkel tele volt a világ, a jó erkölcsök oly nagy ártalmára, s az igazán jó könyve kárára is rovására. Ahhoz még igen sok szó férne, jegyezte meg Don Quixote, vajon a kóborlovagokról szóló történetek költöttek-e, vagy sem? De kételkedhetik-e valaki, felelt a zöld, hogy ez a sok történet mind csupa mese? Én kételkedem, válaszolta Don Quixote. Most azonban hagyjuk abba, mert ha huzamosabban utazhatunk együtt, bízom az Istenben, hogy meg tudom győzni kegyelmedet, mi nagy tévedésben van, ha az ára lúszik, és azt tartja, hogy ezek a történetek nem igazak. Don Quixote utolsó szavaiból az utas már sejtette, hogy a jó lovag kicsit eszefordult, de újabb bizonyítékokat várt. Mielőtt azonban tovább társalogtak volna, Don Quixote kérte, mondja meg kicsoda, mint hogy ő már elmondta rendjét, rangját, életét. Én búsképű lovagúr, nemes ember vagyok. Odavaló, ahol az Isten is úgy akarja, még ma ebédelünk. Meglehetősen módos vagyok. A nevem Don Diego de Miranda. Életemet nőm, gyermekeim s néhány jó barátom körében töltöm. Kedvenc foglalkozásom a halászat és vadászat. Agarakat vagy solymot azonban nem tartok, inkább egy-két szelidített, lépmadarat s néhány derekas vadászmenyétet. Van valami 6 tucat könyvem, egy részük spanyol, a másik latin. Részint történeti munkák, részint kegyes tartalmúak. De lovagregények mindeddig nem lépték át küszöbömet. A világi olvasmányokkal gyakrabban foglalkozom, mint a vallásosokkal, de csak úgy, ha tisztességes szórakozást nyújtanak. Nyelvökkel gyönyörködtetnek. Találékonyságukkal érdekfeszítően mulattatnak, bárha e fajta könyv igen kevés van Spanyolországban. Egyszer-másszor barátaim és szomszédaim vendége vagyok, és én is gyakran meghívom őket magamhoz. Társaságunk tiszta és kellemes. Nem szeretem a pletykát, és nem is engedem, hogy fülem hallatára mást rágalmazzanak. Más dolgában nem szokásom kanalazni, a másnak tettét-vettét nem lesem hiú szemmel. A misére minden nap eljárok. Vagyonomat megosztom a szegényekkel, de nem kürtölöm ki alamizsnámat, nehogy szenteskedés vagy hiúság lopózzék szívembe, mert ezek oly ellenségek, hogy a legóvatosabb szívet is észrevétlenül hatalmukba tudják keríteni. Iparkodom kibékíteni a meghasonlottakat. A szent szűzet buzgón imádom, s rendületlenül bízom Isten véghetetlen irgalmasságában. Sancho a legnagyobb figyelemmel hallgatta végig a nemes úr előadását életéről és foglalatosságáról, s amit hallott, mind olyan szentnek, oly magasztosnak tűnt szemében, hogy ilyen életű emberről feltételezte, még csodákat is tehet. Leugrott hát Szamaráról, s nagy sietve odament a nemes úr jobb kengyeléhez, megragadta, s alázatos szívvel és csaknem könybelábadó szemmel számtalan csókot ejtett lábára. Amint a nemes úr ezt látta, így kérdést intézett hozzá. Mit csinál kend atyafi? Mit jelent ez a sok csók? Hadd csókoljam továbbra is, kérte Sancho. Életemben most látok legelőször szentet lóháton, kegyelmet személyébe. Szent nem vagyok, válaszolta a nemes, hanem bizony nagy bűnös. Kegyelmed meg bizonyosan igen becsületes ember, úgy látom egyszerűségéből. Sancho újra nyeregbe vetette magát, búbánatos urát megnevetette, Don Diegót pedig újabb bámulatba ejtette. Don Quixote most megkérdezte a nemest, hány gyermeke van, s azzal toldotta meg a kérdést, hogy a régi bölcsek, akik még nem ismerték az egyigaz Istent, a legfőbb jónak tartották, ha az ember a természet és szerencse javaival, számos baráttal és sok jó gyermekkel dicsekedhetik. Nekem, Don Quixote uram, felelt a nemes, csak egyetlen egy fiam van, s talán még szerencsésebb lennék, ha nem volna. Nem rossz, csak nem olyan jó, ahogy én szeretném. Most körülbelül 18 esztendős. 6 esztendeig tanulta Szalamankában a latin és a görög nyelvet. De mikor arra akartam rávenni, hogy most már lásson hozzá egyéb tanulmányokhoz is, azt kellett tapasztalnom, hogy annyira belebolondult a költészetbe, ha ugyanezt tudománynak lehet nevezni, hogy semmi módon sem lehet rávenni, hogy jogot tanuljon, amint szeretném, vagy a tudományok királynőjét, a teológiát. Nagyon óhajtottam volna, hogy családjának koronájává legyen, hiszen a mi századunkban királyaink gazdagon jutalmazzák a hasznos és üdvös tudást, mert a tudomány, ha célja nem üdvös, gyöngy a szemétdombon. Fiam reggeltől napestig azt vizsgálgatja, jól fejezi-e ki magát Homérosz és Iliásznak ebben vagy abban a sorában. Illetlene vagy sem Martialis ebben vagy abban az epigrammájában. Így kell érteni Vergiliusnak ezt meg azt a versét, vagy amúgy. Szóval egyébben se foglalkozik, csak az említett költői művekkel, aztán meg Horáciusszal, Persiusszal, Juvenalisszal és Tibulusszal. Az újabb korbeli spanyol írókra nem is hederít. Mindamellett, ha bár így keveset törődik a spanyol költészettel, most az a gondolat pöffeszti, hogy egy glosszát ír 4 verssorról, amit Szalamankából küldtek neki. Úgy tudom, valami irodalmi pályázatra. Mindezekre Don Quixote így válaszolt. A gyermek, uram, szülei lényének egy darabja. Ezért, ha jó, ha rossz, úgy kell szeretnünk, akár saját életünket, lelkünket. A szülők kötelessége, hogy gyermekeiket csecsemőkoruktól fogva az erény útján, a jó nevelés meg a keresztény erkölcsök ösvényén vezessék, hogy mire felnőnek, megaggott szülőik támaszává, s utódaik dicsőségévé váljanak. Azonban azt, hogy erre vagy arra a tudományokra kényszerítsük őket, nem tartom helyesnek, bár a rábeszélés alig ha lehet veszedelmes. S midőn nem arról van szó, hogy az ifjú pro pene lucrando tanuljon, mert az ég szerelmére. Szerencsére módot adott szüleinek, hogy földi javakkal ellássák, nézetem szerint az a legjobb, ha rájuk bízzuk. Ám foglalkozzanak azzal a tudománnyal, amelyhez legtöbb hajlamot éreznek magukban. S bár a költészet nem annyira hasznos, mint a gyönyörködtető, nem válik szégyenére, ha valaki érti. Proprane lucrando latinul azt jelenti kenyérkereset véget. A költészet, jó uram, az én nézetem szerint olyan gyengéd, nagyon fiatal, s végtelenül szép leányka, akit más hajadonok, tudnélik a többi tudomány, a legnagyobb gonddal díszítenek, öltöztetnek és ékesítenek. Neki szolgálnak a többiek, s valamennyien rangot kapnak tőle. Csak hogy ezt a leánykát nem szabad szennyes kézzel illetni, az utcákon meghurcolni, nyílt terek sarkán vagy paloták zugaiban kiállítani. Olyan becses anyagból van, hogyha valaki jól tud bánni vele, megbecsülhetetlen értékű tiszta aranyjá alakítandja. De féken kell tartani, hogy szerte ne csapongjon rút szatírákban vagy lelketlen alkalmi költeményekben. Semmi szín alatt nem szabad árucikké válnia, ha csak nem valami hőskültemény, szívreható tragédia vagy vidám és mulattató vígjáték alakjában. Nem szabad a bohócokkal vagy a tudatlan tömeggel szövetkeznie, mert ezek képtelenek a kincseit felfedezni és megbecsülni. S ne gondolja, uram, hogy én itt a tömegen csupán az alacsony köznépet értem. Minden tudatlan, legyen bár nagyúr vagy fejedelem, a tömeghez tartozik. Még ha bárki az említett módon a költészetnek szenteli magát, nagy hírre és becsületre tesz szert a világ minden művelt népénél. Ami pedig azt illeti, hogy az ön fia nem sokra becsüli a spanyol költészetet, ebből arra következtetek, hogy nem is nagyon jártas benne, aminek ismét a következő oka lehet, a nagy Homérosz nem írt latinul, mert görög volt. Vergilius nem írt görögül, mert latin volt. Szóval a régi költők azon a nyelven írtak, melyet az anyatejjel szoptak, s nem hajházták az idegent, hogy más nyelven fejezzék ki nagyobb gondolataikat. S minthogy ez így van, igen helyes lenne, ha ez minden nemzetnél szokássá válnék, s nem néznék le a német költőt azért, mert németül ír, s a spanyolt, de még a bizáncait sem, amiért a maguk nyelvén írnak. Azonban az ön fia, uram, legalább én úgy képzelem, nem a spanyol költészetet nézi le, hanem csupán a fűzfa poétákat, mert sem más nyelvhez, sem egyéb tudományhoz nem értenek, pedig természetes tehetségüket ékesíteniük, ébreszteniük és gyámolítaniuk kellene. De még ebben is könnyen csalódhat az ember, mert helyesen mondják, a költő születik, ami azt jelenti, hogy a költő már anyja méhéből költőként jön a világra, s mennyei hajlamával, tehetségével, minden egyéb tudomány s művészkedés nélkül is létrehozhat olyan alkotásokat, hogy szépen igazolják a mondást. Isten van bennünk, s erejétől forró a vérünk. Ovidius Fasti 6/5. Mindamellett az én nézetem az, hogy a született költő sokkal jelesebbé lesz művészi tudásával, s nagyon felül fogja múlni azt, aki csupán tanulás útján akar költővé lenni. Ennek pedig az az oka, hogy a művesség nem pótolhatja a született tehetséget, hanem csak tökéletesítheti. Így hát abból lesz az igazi költő, akiben természet és művészet szövetkezik egymással. Mindezzel csupán azt akartam mondani, nemes uram, hagyja, hogy fia kövesse jó csillagát, mert ha ő csak ugyan oly derék tanuló, amilyennek lennie kell, és már is szerencsésen elérte az első fokot a tudományok lépcsőjén, tudnélik a nyelvek ismeretét, most már a maga erejéből is feljuthat a szép művészetek tetőpontjára. A művészet pedig épp úgy illik az előkelő lovagokhoz, és éppen úgy díszíti, ékesíti és kitünteti, mint a mitra, a püspököt vagy a díszöltöny, a nagyjártasságú törvénytudót. Fedje meg fiát kegyelmed, ha szatírákat ír, melyek mások becsületének ártanak. Büntesse meg értük, s tépje el valamennyit. Ha azonban olyan szatírákat ír, mint Horácius, és az általános hibákat ostorozza, elegánsan, mint a latin poéta, akkor dicsérje meg, mert a költőnek igenis szabad az irigység ellen írnia, s megróni a verseiben az irigyeket és egyéb bűnöket is, de az egyes személyeket kímélje. Igaz, hogy némely költő, csak hogy valami komisságot elmondhasson, nem bánja, még ha száműzik is Pontus szigeteire. Ám ha a poéta tiszta erkölcsű, tiszta lesz a verse is. A toll a szív nyelve, s a szívben fogant eszmék alakítják a műveket. S a királyok vagy fejedelmek okos, erényes, komoly alattvalókban látják a költészet bámulatra keltő tudományát, megbecsülik, kitüntetik, megjutalmazzák, sőt, meg is koszorúzzák őket olyan falevelével, melyet még a villám sem bánt. Mint egy jeléül, hogy senki sem merészelje megbántani a babérkoronával megtisztelt és ékesített főket. A zöldköpenyes alig tudott hova lenni bámulatában Don Quixote szavainak hallatára. El annyira, hogy már-már hajlandó volt visszavonni ítéletét, hogy a lovag esze felejtett. Sancho a beszéd közepe táján, mert nemigen volt ínyére, letért az útról, hogy egy kis tejet kérjen a pásztoroktól, akik éppen juhaikat fejték a közelben. A nemes úr folytatni akarta a beszélgetést, mert örömét lelte Don Quixote elmés és kellemes kifejezés módjában, amidőn Don Quixote feltekintett, s látta, hogy egy királyi lobogókkal ékesített szekér jön velük szemközt az úton. Úgy képzelte, hogy itt valami új kaland van készülőben, amiért nagy fennszóval oda kiáltott Sanchohoz, jöjjön tüstént és hozza a sisakját. Neve hallatára Sancho mindjárt elvált a pásztoroktól, nagysebesen megsarkalta a szamarát, és odarúgtatott urához, akivel nem sokára, csak ugyan rettenetes és nem mindennapi kaland történt.